Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai társműsorvezetőm nem más, mint Zilai Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Márk. Köszöntöm a hallgatókat.
Menetelünk szépen előre, jön itt az ősznek már a kicsit másabb arca, vagy egyre inkább megmutatja a másik arcát is. A mai alkalommal a bormárka vendége nem más, mint Sári Zsolt, a Szentendrei Skanzen főigazgató helyettese, valamint a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának magyar elnöke. Sári Zsolt elmondása szerint, és akkor most itt idézek is, akkor egészséges és működőképes az ország, ha a benne élők nem csak a modern nagyvárosokat, de a vidéki milliót is becsülik, akkor leszünk egyensúlyban, ha a nagy és kis települések egyformán hozzáférnek az oktatási, művelődési és gazdasági javakhoz. Szeretettel köszöntünk Zsolt itt a Bormárkában.
Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok, jó napot kívánok mindenkinek.
Adódik a kérdés meg az apropó. Most megpróbálok én magam is a hallgatóink fejével gondolkodni, hogy ez így nagyon szép, és örülünk annak, hogy Zsolt itt van velünk, de milyen szerepkörben mutatkozik ő most be itt a mai adásunkban, és most Zoli a kulcsszavak után átadnám a teret, hogy vezest föl, hogy oké, újborok, ez volt a kulcsszó, de...
Két szóval legyen több, Szent Márton napi újborok, ez a megfejtése Zsolt vendégségbe hívásának. November 11-e Márton nap, Szent Márton napja, Európa egyik legismertebb, elismertebb védőszentje, és az ő nevéhez nagyon sok olyan hagyomány, szokás kötődik, amelyek a borhoz is kötik az ő személyét is ezt a jeles napot. És hát ennek a kulturális értéknek és hagyománynak magyarországi és európai állapotáról, múltjáról, jelenéről, jövőjéről faggatnánk most Sári Zsoltot, aki ennek szakértője és hozzáértő művelője ennek a kulturális területnek a Skanzen révén. És minket összeköt sok év szakmai barátság, sokszor dolgoztunk együtt, újbor ünnepeket szervezve közösen, és nekem nagyon evidens volt, hogy ha most újbor ünnep és újborokról fogunk beszélni, akkor nem borász kollégát hívok a műsorba, mert hiszen borászokat hívunk szinte minden alkalommal, hanem most akkor színesítsük és használjuk ki az alkalmat, hogy a kultúráról, arról a vidéken és a nagyvárosokban egyaránt elérhető kultúráról, arról beszélgessünk, és ennek a kultúrának az eleme, meg konkrét területe az a hagyományvilág, a nép és a szokásvilág legyen az újborhoz, Szent Mártonhoz kapcsolva.
És milyen szerencsések vagyunk, hiszen jóformán egy nappal a Szent Márton napja előtt látható és hallgatható meg ez a műsorunk, tehát ennél közelebb talán csak akkor lehetnénk, ha épp az nap lenne. Na de hogy mi mindent tartogat majd Márton napja, illetve az a hétvége, hiszen egy csokorban lehet kezelni, mivel szombati napra esik, erről is szót fogunk ejteni, de nem szaladunk még ennyire előre, sőt, kicsit lépcsőzetesen illik talán fölépítenünk a beszélgetést. Azt is mondhatnám, hogy jégtörő kérdésnek szánom ezt Zsoltnak, de hogy helyezzük keretekbe, hogy napjainkban, anélkül, hogy bárki az internetet felütné, vagy a Google barátunkat elkezdenék megkérdezni, vagy faggatni, Szent Márton napja hol helyezkedik el, mennyire mondható, akár fontossági sorrendben kiemelkedőnek?
Elég nehéz kérdést tettél föl, mert néprajzkutatóként nekem fontos. Ugye, ha Szent Mártonra gondolunk, akkor talán a köznyelvben azért a lúd az beugrik. Reményeim szerint az elmúlt lassan két évtized eredménye, hogy talán már az újbor is sokaknak beugrik, és azért én azt gondolom, hogy Európában Szent Márton alapvetően, mint Európa védőszentje is megjelenik. Franciaország, ahonnan kiindult a kultusz, ott a mai napig nagyon fontos Szent Márton személye, hiszen Franciaország védőszentje is egyben. És hát én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak is fontos, hiszen egyrészt a mai Magyarország területén, Szombathelyen, a Szaváriában született, a római birodalom részeként, Pannonia tartományban, másrészt pedig már Szent István királyunk is Szent Mártont az egyik legfontosabb védőszentnek tekintette, és különböző harcok során az ő közbenjárását kérte a magyar seregek sikeréért.
Megvan a kiinduló alapunk, erre most már fogunk építeni több szempontból is. Az egyik lesz az újbornak a jelentősége, de még talán ne szaladjunk ennyire előre.
De szaladhatunk nyugodtan előre, mert szerintem hallgatókat egy boros műsorban inkább ez a vonulata érdekli. Úgyhogy én azt kérem, Zsolt, hogy még arról beszélgessünk, hogy ahogy te is említetted, itt Magyarországon ez a jeles nap, ez a liba gasztronómiához és az elmúlt 10-20 év eredményeképpen az újborhoz is erősen kötődik már. Ez azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, mert egy olyan hétköznapi ünnepet teremtődött most az ő kultuszának reneszánszával, amire szükség van a taposomalomban a napi örlődő munka mellett, hogy olyan jeles napjaink legyenek, amik nem pirosbetűs ünnepnapok, de mégis fellazítják a napi monotonitását az életünknek, és ebben a borkultúra is nyer, ebben a történetben most, mert Szent Mártont, mint az újbor bíráját, a borfolytó Szent Mártont, és még lehet idézni sok olyan nagyon exakt megállapítást, ami Szent Márton nevéhez is, ez a jeles naphoz kötnek a borszakma kapcsán. Azt el tudjuk érni, hogy megint a minőségi borfogyasztása, a borkultúra a társadalom figyelmébe kerül, és ebben a kultúra, a hagyomány, Szent Márton legendája hozzásegít minket, és ez segíti. Tehát én örülök, mert ez a két dolog most egymást erősíti, a kultúra és a bor, a borkultúra, a borfogyasztás kultúrája, ezek most itt kéz a kézben járnak. Úgyhogy te mit tudsz Szent Márton és a borszakma kapcsolatáról?
Hát azt gondolom, hogy talán tényleg a legfontosabb az, hogy a Márton a bor bírája, különösen az új bor bírája. Ugye az a hagyományos paraszti közösségekben minden jeles nap alapvetően azért a gazdasághoz, a mezőgazdasági munkához kötődött. És a november 11, és ez a november elejei időszak, alapvetően úgy tartották, hogy eddigre illő volt befejezni a kinti munkákat. Ugye a nagy mezőgazdasági munkák lassan befejeződtek. Sok helyen talán már csak a késői szüret maradt erre az időszakra, mint kinti munka. Másrészt pedig úgy tartották, hogy különösen az augusztus végi, szeptember elejé szüret után az újbor kifort, és meg lehetett már kóstolni, és igazából ezért lett Márton az újbor bírája. De egy nagyon összetett ünnep ez, mert azt is látnunk kell, hogy ez az az időszak, ami nagyon közel van már a karácsonyt megelőző adventi böjti időszakhoz. Tehát ez az utolsó olyan időszak a paraszti kultúrában, amikor még lehetett mulatságot tartani, amikor még lakomázni. Egy kicsit elengedhette magát az ember, jó lakomákat lehetett tartani, igazából sok helyen úgy is tartották, hogy ez az év olyan utolsó időszaka, amikor még lakodalmat lehetett tartani, mert aztán az adventi időszakban ezt már nem lehetett megtenni. Tehát minden adott volt arra, hogy Márton nap környéke alapvetően egy vidám őszi ünnepi időszak legyen.
Igen, hát nyilván a liba gasztronómia is így kötődik ehhez, hogy erre az időszakra nőnek meg akkorára fejlődnek ki a szárnyasok, a vízi szárnyasok is, hogy érdemes levágni őket és megsütni finom pecsenyének. És ugye van egy másik mondás, elő is idéztem, hogy Márton a borfolytó, ez pedig ugye az a technológiai pillanathoz kapcsolódik, hogy az eredés már befejeződik október végével, október, november elejére, és amikor már végképp nincs széndioxid termelődés az erjedő musban, vagy a kierjedt borban, akkor le kell zárni a hordót, véglegesen dugóval ellátják és lezárják a hordót, akkor már nincs veszély annak, hogy a keletkező széndioxid szétfeszíti a hordót, vagy az edényzetet, ahol a bor készült, erjedt. Úgyhogy ez is egy ilyen szép és sokat mondó mondás Szent Mártonhoz kapcsolódóan.
Zsolt, említetted az első kérdésem kapcsán, hogy néprajzkutatóként neked fontos Szent Márton ünnepe, ezt el is raktároztam, és most talán ide kívánkozik, és aztán nyilván társadalmilag napjainkban más üzenete van, vagy lehet, hogy a fontossági sorrendben nem épp ott helyezkedik el, ahol a te ranglétrádon. Neked személy szerint miért fontos?
Az egyik oka az lehet, hogy néprajzkutatóként az ember mindig azt is meglátja, hogy a történetiségében miért volt fontos. És azt szoktam mondani, hogy a magyar parasztság és igazából minden olyan társadalmi csoport bárhol is van a világon, amelyik nagyon szoros kapcsolatban van a természettel és a földdel, az a munkáját és az ünnepeit is ebből eredezteti. Tehát a mezőgazdasági munka határozta meg és szabályozta a hétköznapokat és az ünnepeket is. És Márton ebben is valahol egy különleges személyen, és hogy ez kultúrákon átívelő. Mert ugye ma már azt mondjuk, hogy amit én is mondtam, hogy talán az első az a lúd, ami eszünkbe jött, jutott Márton napjához, de hogy alapvetően ez jóval Márton előtt indult, amikor még ő nem is volt szent. Az ókori Rómában a lúdnak és a libának nagyon fontos szerepe volt, hogy az egyik ilyen, hogy a hagyomány szerint a kapitóliumot védő libák gágogása figyelmeztette a rómaiakat a galloknak a támadására, és ugye ezt úgy is nevezték az ókori Rómában, hogy Avis Martis, azaz Mars madarai, mert Mars isten volt a katonáknak és a hadseregnek az istene, és akkor ebből nagyon egyszerűen lett az Avis Martinis, a Márton lúdja, és ugye itt meg az kapcsolódik hozzá, hogy amikor püspökké akarták választani, akkor a libák ójába bújt el, és a libák gágogása mutatta meg, hogy hová bújt
el Márton. Olyan szerény volt, hogy a megtiszteltetés
aztán végül mégis elfogadta a rangot, és ugye Tours püspökeként az egyik legfontosabb egyházi méltóság volt akkor a középkorban.
Ez tehát az érem egyik oldala, hogy Sári Zsoltnak miért fontos Szent Márton napja, de akkor lássuk az érem másik oldalát, és itt kanyarodunk rá a borokra. Fogunk még erről bőven beszélni, de a személyes indítatás, hogy Zsolt, neked a borokkal, vagy jelen esetben az új borokkal mennyire jó baráti viszonyod van?
De azt gondolom, hogy Zoli tudja bizonyítani, hogy jó a viszony és a kapcsolat, hiszen talán a mi megismerkedésünk is részben Márton naphoz, mindenképpen a borhoz kapcsolódik, amikor a Szentendrei és Kanzemben először a borfesztivál, és aztán valamikor a 90-es évek közepén talán az ország egyik első Mártonnapi újbor és liba fesztiválja megrendezésre került, akkor kezdtünk el mi együtt dolgozni, és talán ide nyúlik vissza a kapcsolat. Azt gondolom, hogy már csak ez a rendezvény maga is nem csak egy új hagyomány teremtése volt, hanem egy régi hagyománynak a modern körülmények között való újraindítása, és hát azt gondolom, hogy nekem személy szerint ezért is fontos a Mártonnap, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kulturális hagyományőrző, de amúgy emögött azt gondolom, hogy turisztikai, gazdaságfejlesztési, bormarketinges elemek is felsorakoztattak, mert hogy a 90-es évek közepén azért még volt bőven mit tenni egy ilyen típusú rendezvény kapcsán is.
Igen, népszerűsíteni, elfogadtatni a jó borokat, az új borra felhívni a figyelmet. Azért Magyarországon korábban nem volt igazából az új bor köré ünnepségsorozat szervezve. Ezt igazából a 90-es évek legvégén magam is alkotója részese voltam ennek a kezdeményezésnek. Hoztuk vissza a magyar közéletbe, a szakmai és társadalmi közéletbe, hogy Szent Márton napjához igazítsuk itt Magyarországon az új borok piacra vitelét, bemutatkozását, hiszen ekkora már tényleg a ügyes technológiával, korán érő szőlőkből már el lehet valóban készíteni palackozásig is kéz termékeket, kézborokat, és ezekkel a piacon megjelenni, ezzel a szép hagyománnyal a háta mögött, ennek kíséretében, ez egy nagyon jó piaci lehetőség. És egyébként ennek a történet az volt, hogy például a Villányban nagyszerű kékoportókat, nagyon korán érő kékoportókat készítettek, és akkoriban ez egy nagy dilemma volt a borvidéknek is, hogy mi legyen a kékoportó sorsa, hogy lehet a piacra vinni, és akkor a borkereskedelemben, borszakmában megindult egy olyan gondolkodás, hogy az új borok közé egy korán érő kékoportó, milyen oportó, mennyire alkalmas lehet, hát akkor legyen egy magyar bozsolé. És akkor egy évben volt is úgy, hogy úgy jelentek meg magyar termelők oportói, hogy ez a magyar bozsolé. És akkor nekem volt egy nagyon jó, és van is egy nagyon jó barátom, aki szintén etnográfus és néprajzkutató, Főrinci Horváth Gyula, aki akkor nekem már jó kapcsolatom, barátom volt, Gazda TV, Gazda Rádióban is dolgozott, és akkor őt szólítottam meg, hogy Gyula, itt kéne ezzel az új borral valamit kezdeni, és hát mit lehetne, és az a gyerekeket, hát mit vacakoltak, hát itt van a kezünk egy olyan gyöngyszem, egy olyan lehetőség, Szent Márton ünnepköre, hát ebben a gasztronómia, az újbor, a magyarság, európaiság, minden ott van, tehát ennél szebb és nem jobb háttértörténetet nem szabad keresni, és akkor 97-ben Bok József kékoportó borából lett Szent Márton bora, az első ilyen címkével is, címkézet, ilyen néven, levédett néven forgalma került újbor volt az első Szent Márton bora, és akkor évekig szerveztünk ünnepeket erre a napra, újbor bemutatókat, és a 2000-es évek elején volt az első szentendrei, a Skanzeben megszervezett újbor ünnep és libator. Úgyhogy ide datálódik, hogy gyakorlatilag ezt a szép ünnepet újra tudtuk éleszteni, és én nagyon elégedett vagyok, mert nem azért, mert ez bárki most megköszöni nekünk, hogy akkor ezt elvégeztük, ezt a munkát, hanem azért örülök, mert látom, hogy tényleg ez az ünnep, ez él. Ez ott van a hétköznapjainkban, vidéken, Budapesten, nagyvárosokban, Szent Márton napján igenis sokan keresik, elkezdik keresni az újborokat, nagyon sokan elkészítik a finom libaételeket, ilyen éttermi estek szerveződnek, és borászok mennek, bemutatják az újboraikat, és valóban az évjáratról, a borminőségről, a minőségi borról van szó, és ez egy nagy szolgálat a borszakmának.
Tulajdonképpen akár az ünnep, vagy az országon belül megrendezendő különféle események, rendezvények nem csak hogy reflektorfénybe helyezik, akár a gasztronómiát, akár az újborokat is, de hát ezáltal is tovább él Szent Márton, ha úgy tetszik, szelleme is velünk van, hiszen fókuszba kerül, akarva, akaratlanul, de inkább akarva, és még erről fogunk beszélni, hogy a Skanzen életében vissza fogunk térni a rendezvényre, de ezt kicsit a mézes madzagot elhúzzuk a hallgatóink, nézőink előtt, a szünet utáni részre tartogatjuk, és ha már szünet, akkor elérkeztünk a borcseppekhez. Ezt megint különlegesebb formátumban kívánjuk a mai alkalommal elkövetni, mint ahogy tettük ezt a bikavéres két nevezzük külön kiadás alatt. Megőriztük ezt a kis, ha már ünnepi alkalomból beszélgetünk itt. Az első csepp, ahogy kiváltjuk a korábbi idézeteket, hiszen beavatjuk Zsoltot, hogy lényegében ez a rovat arról szól, hogy korábbi interjúkból szoktunk szemezgetni, de nem teljes gondolatokat megosztva, vagy válaszokat kérdésekre, hanem csak néhány cseppet vagy morzsát, de maradjunk inkább a cseppeknél, és innen az elnevezés. Ezt a mai alkalommal egy kicsit csak máshogy fogjuk elkövetni. Azért a kicsit, mert vissza szeretnélek kanyarítani téged és benneteket a felvezetőben megosztott idézethez. Már csak azért is, egyrészt szerintem üzenete van, nem csak volt, mert jó néhány évvel ezelőtt nyilatkoztad ezt, hanem úgy érzem, hogy Magyarország esetében még nagyobb hangsúlyhoz jut ez az idézet, csak a felidézés kapcsán egy kicsi részletet ragadnék ki belőle. Akkor egészséges és működőképes az ország, ha benne élők nem csak a modern nagyvárosokat, de a vidéki milliót is becsülik. Akár szakemberként is fordulhatok hozzád, még ha nem is tőled származna ez a gondolatsor, és él a kérdés, hogy jelen állás szerint 2023-ban ugyanígy fönntartod ezt, és ha igen, akkor hogy érzed, hogy ez mennyiben változott az elmúlt évekhez képest, ha egyáltalán?
Igen, azt gondolom, hogy ez most is aktuális. Azt is látom, hogy ezt nagyon sok felől lehet megközelíteni.
Ez így van.
Egyrészt van egy olyan vetülete, ami nem csak itthon Magyarországon, de Európában ma is trend még, hogy a városban szocializálódott fiatalok elindulnak vidékre. Mert látnak benne valami olyan lehetőséget, amit a nagyváros nem tudott megadni. A másik oldalon viszont az van, hogy azok a falun felnőtt fiatalok viszont inkább menekülnek abból a közegből, aminek az elmúlt években talán van már ellentétes iránya is, de ahhoz, hogy a falu és a vidék megtartó legyen, ahhoz azokat a oktatási, kulturális, gazdasági lehetőségeket biztosítani kell, ami a nagyvárosban adott, mert ez a mindennapok része lesz. Azt nem lehet elvárni, hogy úgy legyen egy virágzó vidék, virágzó falu hálózat Magyarországon, hogy ezeket az elemeket nem tudja biztosítani. Másik oldalról viszont azt is látni kell, hogy a mezőgazdaságnak, az élhető gazdaságnak a motorja az még mindig a vidék. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a természeti környezetet, azt az egészséges, és itt a föld egészségéről is van szó, azt biztosítani tudjuk, mert anélkül mi, akik a városban élünk, mi sem jutunk majd egészséges élelmiszerhez, nem lesz jó borunk, nem lesz jó ételünk, tehát valahol ezt az egyensúlyt kell megtalálni, és azért az egy veszélyes tendencia, ami Európában zajlik, hogy rohamos léptekkel csökken a vidéki lakosság aránya, egyre több nagyvárosba koncentrálódik minden, és ezért szerintem ez az egyensúly erősen felborulóban van. Nem azt mondom, hogy végletesen, de nagyon oda kell figyelni, hogy hol lehet azt az egészség egy egyensúlyt megtalálni, hogy ne egy kiüresedett, és ennél sokkal veszélyesebb egy kizsákmányolt vidékkel találkozzunk, hanem egy olyan vidékkel, ahol az emberek nem csak turisztikai látogatás céljából jelennek meg, hanem egy nagyon komoly csoportnak ez a mindennapi megélhetését is, és az életterét adja, és nem egy ilyen turisztikai látványosságként működik a vidék.
Itt az a baj, hogy lemondani arról, hogy Európa saját magát ellássa élelmiszerrel, az ezt a folyamatot erősíti, mert akkor lesz ebből a csodálatos virágzó agráriumból, ami Európában van, hihetetlen színvonalon van mezőgazdaság és agrárium Európában, ebből egy skanzen lesz, ha ezt nem töltjük meg emberekkel, termelőmunkával, versenyképes jó és minőséget és egészséges élelmiszert ellátó termékekkel. Ez egy komoly fenyegetettség, én is így gondolom. Tehát nem baj, hogy egy ünnepi pillanatban ilyen nem vidám dolgokról is beszélünk, mert ezek nagyon fontos dolgok, az életünkben fontos dolgok.
Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, amit én nagyon szeretek, már Magyarországon is sok helyen látok, de mondjuk talán leginkább én ezt Olaszországban tapasztaltam meg, aminek az egyik kedvenc országom. Tehát, hogy a boldog gazdákat látni. Tehát amikor lehet látni, hogy élvezi azt, amit csinál, és ugye azok a gazdaságok, amik közvetlen kapcsolatban vannak a fogyasztókkal, ott lehet ezt igazán megtapasztalni, amikor a fogyasztóként én egy személyes kapcsolatba kerülök a termelővel. Nem tudom, szerintem mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, amikor nem csak egy sajtot kóstolok, nem egy szelet húst eszek, hanem ismerem azt, aki csinálja, aki az állatot tenyésztette, aki megművelte a földet. Tehát valahogy más lesz az étellel való kapcsolatunk is.
De egyébként vannak már jó változások, jó jelek Magyarországon is, azt gondolom, úgyhogy talán azért van remény, gondoskodjunk meg, tegyünk érte, hogy ez tényleg folytatódjon.
Igen, legyünk bizakodóak, és a másik megoldás az pedig, hogy személy szerint mi magunk is, Zolival kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e neked kedvenc idézeted, akár, sőt ennek talán még jobban örülnénk, ha van ilyen, Szent Mártonhoz köthetően, vagy az újborokhoz köthetően, de ha hirtelen ilyen nem jut eszedben, van egérút, akkor egy olyan, ha úgy tetszik, alapfilozófiát is megoszthatsz velünk, amit kvázi azt is mondhatom, hogy hiszem is vallom alapon véled.
Akkor mind a kettőre próbálok válaszolni. Az egyik az majd egy konkrét idézet lesz, a másik meg egy ilyen hozzávetőleges. Szóval az egész mártonnapi ünnepkörben, legendáriumban. Számomra az fontos, hogy azt a természetközeli paraszti gondolkodást mutatja meg, ami tiszta volt. És ebben van amikor minden szokásnak van egy mondás háttere. És ugye Márton nap kapcsán, ugye akkor együnk libahúst, ha megettük a libahúst, akkor a liba csontját látjuk, és a liba csontjából meg lehetett jósolni, hogy milyen lesz a tél. Ha szép, hosszú, fehér a liba csont, akkor hideg tél lesz, vagy éppen ha barna, kicsi, akkor meg egy ilyen locsogós, kevésbé hideg, kevésbé havas. Ez volt a nem egészen pontos idézet, de hát ugye én egy múzeumban dolgozom, és nekem az mindig fontos, hogy egy múzeum hogyan tud bármit is közvetíteni, jelen esetben mondjuk akár egy mártonnapi hagyományt. És hogy én már nem hiszek a kijelentő múzeumban, hogy mi tudjuk a tutit, már bocsánat a kifejezésért. Ezért nekem mindig a fejemben van egy Elie Wiesel idézet, és ezt a mondatot a Washingtoni Holocaust Múzeum falán láttam. Elie Wiesel erről a múzeumról mondta, de azt gondolom, hogy minden múzeumra igaz, hogy ez a múzeum nem válasz, ez a múzeum kérdés, sok-sok kérdés. Szóval én abba bízom, hogy a skanzen is sok-sok kérdést tesz föl majd a látogatóknak nap, mint nap, és a látogatók az ott tapasztaltakból maguk rakják össze a válaszaikat.
Pontosan jó végszó az első részünk lezárására, már pusztán azért, mert a szünet után pontosan innen fogjuk folytatni, hogy a skanzen életében a következő két nap Márton nap köré összpontosul, hogy idén mi minden várja az érdeklődőket, látogatókat. Néhány perc múlva folytatjuk.